Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán, közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
A korrupció kérdése Magyarországon is az érdeklődés homlokterében van, és világszerte is. Általában a korrupciót a Transparency International korrupciós percepciós indexével szoktuk mérni, ám ezt az indexet nagyon sok kritika éri. A módszertanával kapcsolatosan olyanok is vannak, akik azt a kérdést teszik fel, hogy miért nincs benne az offshore jelensége. Sokak szerint nem átlátható, hogy mit csinál a Transparency, vagy kicsoda finanszírozza. Ezért úgy gondoltam, hogy már jó ideje aktuális lenne beszélgetni a Transparency International magyar tagozatának a vezetőjével, Marti József Péterrel, és tisztázzuk ezeket az alapvető kérdéseket. Ilyen és ehhez hasonló kérdések fognak szóba kerülni a következő beszélgetésben. Pogácsi Zoltán vagyok, és ez itt most a Transzparencia a korrupció kutatással foglalkozó beszélgetés lesz. Beszélgető társam ehhez Marti József, aki a Transparency International Magyarországi chapterjének, vagy hogy hívják ezt nálatok?
Tagozat.
Tagozatának a vezetője.
Angolul chapter valóban.
Tagozatának a vezetője. Köszönöm szépen, Jóska, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést.
Én is nagyon örülök, hogy itt lehetek.
Szerintem csapjunk rögtön a lecsóba, alapvetően ez a beszélgetés arról fog szólni, hogy mit mér és mit nem mér a Transparency, és milyen, hogyan lehet egyébként mérni a korrupciót. De akkor kezdjük azzal, talán szerintem ez a legjobb felvezetés, hogyha te elmondod, hogy a te értelmezésedben mit mér a Transparency International.
Igen, ugye a Transparency Internationalnek számos tevékenysége van, és ezek közül csak az egyik, ez a bizonyos index, amiről itt most beszélünk. Ezt az indexet úgy hívják, hogy korrupció érzékelési index, Corruption Perception Index, és ez a legrégebben használt korrupció mérési mutató. 1995-ben fejlesztették ezt ki a Transparency International akkori vezetőinek és kutatói csapatának a felkérésére. Egyébként Lambsdorff volt az, aki ezt kifejlesztette, már nem a politikus Lambsdorff, hanem a fia, aki ezzel foglalkozott, és ezt kifejlesztette. És azóta is, bár számos kritika éri ezt az indexet, és nyilván ez mi egyébként soha nem tagadtuk, hogy nyilván lehet kritizálni, mint mindent, de hogy nem, valahogy mégiscsak ez az index az, amit a leggyakrabban használnak a korrupció kutatásban. Ez az index, ez alapvetően az országokat rangsorolja korrupciós fertőzöttség szerint. 180 országot rangsorol az elmúlt időszakban, korábban egy kicsit kevesebb volt az országok száma. Tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy 1995 óta, tehát 26 éve ezt az indexet minden évben méri a Transparency International belügyi titkársága. 180 országot rangsorol ez az index, és alapvetően a közszektornak, ez fontos, hogy a közszektor korrupcióját méri, máshogy fogalmazva az állami korrupciót méri, nullától százig terjedő skálán, nullát kap az az ország, amelyik totálisan korrupt, nem kap nullát, mert azért ennyire rossz helyzet sehol nincs, és 100 pontot kap az az ország, amelyik meg teljesen tiszta, ilyen helyzet sincs sehol, tehát valahol az országok a kettő között helyezkednek el. Fontos még megemlíteni, hogy ez egy kompozit index, ez azt jelenti, hogy 12 egyébként ismert nemzetközi intézmény 13 kutatására támaszkodva szakértők és üzletemberek megkérdezésén alapuló indexről van szó. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a 13 felmérés, ez már rendelkezésre áll, és amit mi korrupció érzékelési indexnek nevezünk, az tulajdonképpen a 14. Hogy jön létre ez a 14? A 13-nak egyfajta átlagolásából. Azért mondom, hogy egyfajta, mert először ezt a 13 indexet, ezt százas skálára kell vetíteni, és ezen a százas skálán, hogyha ki van vetítve a 13 index, utána ezt átlagolják a kutatók, és abból jön létre a 14., ami a korrupcióérzékelés index. Egészen pontosan nem minden országra 13 felmérés szól, mert mondjuk van egy olyan, hogy African Development Index, vagy valami hasonlónak hívják, az nyilván Magyarországra nézve irreleváns. Tehát Magyarországra vonatkozóan, meg általában az európai országra vonatkozóan 10 ilyen háttérfelmérésről beszélünk. A 10 háttérfelmérésből áll össze kvázi a 11., és ezt nevezzük korrupció érzékelési indexnek. Az elhangzottakból szerintem, vagy az elmondottakból az is következik, hogy mi, tehát itt a Transparency International Magyarország részéről, mi ezt a kutatást készen kapjuk Berlinből. Tehát ez fontos megjegyezni, hogy nem mi csináljuk ezt a kutatást, mint ahogy a többi tagozat sem saját maga csinálja, hanem készen kapjuk ezt a kutatást 26 éve a Transparency International berlini kutatói készítik el. Amit mi csinálunk még hozzá, az az, hogy hozzáteszünk egy jelentést, tehát azt mondjuk, hogy ez a nagy kép, ez a kutatás ez ezt mondja, és ezen belül mi elemezzük például a korrupciónak és a gazdasági teljesítménynek a kapcsolatát, például azt, hogy a közbeszerzési rendszer hogyan működik, vagy mondjuk most az idén elemeztük azt is, hogy a koronavírus járványnak milyen hatása van a korrupciós rendenciákra. Ezt már teljes mértékben mi csináljuk, tehát ezt már a Transparency International Magyarország csinálja, és természetesen ott is használunk adatokat, számokat, összefüggéseket, sőt, akár modelleket is, de az fontos, hogy ezek az adatok, számok, összefüggések, modellek, ezek nem feltétlenül vannak, lehetnek, de nem feltétlenül vannak közvetlen kapcsolatban a magával a korrupcióérzékelés indexel, lehetnek attól független adatok is.
Világos. Most akkor szögezzük le, ha jól értem, akkor az nincsen, amit sokszor szoktak gondolni rólatok, hogy ti felkértek valakiket Magyarországon, hogy a magyar korrupciós indexet hozzák létre. Tehát akkor ez nincsen.
Tehát ezzel az indexel kapcsolatban nagyon sok tévhit kering valami miatt, és természetesen, amit a kérdésedre válaszolva konkrétan nincs semmi, tehát ilyenről egyáltalán nincs szó. Tehát mi nem is foglalkozunk egyáltalán ezzel az indexel. Mi ugyanúgy készen kapjuk, mint ahogy a körülbelül 100 tagozata a Transparency International-nek is készen kapja szerte a világon, és ezt mi adottnak vesszük. De még egy dolgot hadd mondjak, hogy ugye pontosan ezek miatt, a tévhitek miatt a Transparency International berlini titkársága, ugye ez a mi központunk kvázi, ez 2018-ban az Európai Unióhoz fordult, hogy vizsgáljam már meg, hogy alkalmas-e ez az index arra, hogy a korrupciót mérjen. És az Európai Bizottságnak az úgynevezett Joint Research Center auditja egy úgynevezett robosztussági teszt keretében úgy azt írta le, hogy alkalmas ez az index. Tehát van rajta egy ilyen típusú hitelességi pecsét, de hát nyilván belemegyünk még abba, hogy mik az indexnek az előnyei, vagy mik a korlátai.
Világos. Azt említetted, hogy 13 különböző mérésnek a transponálása, ez tulajdonképpen a ti skálátokra. Mik ezek, melyek ezek, hogyha fel tudnál néhányat sorolni, hogy kiknek a méréseire támaszkodtok ti?
Persze, mindenképpen felsorolok néhányat. Tehát van egy ilyen, hogy Bertelsmann Foundation Sustainable Governance Indicator, akkor van egy másik Bertelsmann Foundation Transformation Index, Economist Intelligence Unit, Freedom House, ugye ezek ismert indexek, akkor az IMD, az is viszonylag ismert, legalábbis közgazdász körökben, World Bank Country Policy and Institutional Assessment, és a World Economic Forum, ugye, amit nagyon, nagyon gyakran használunk általában egyébként a korrupcióérzékeléstől függetlenül is arra, hogy leírjuk azt, hogy egy országnak a versenyképessége hogyan alakul, és azon belül az úgynevezett intézményi pillér hogyan alakul, tehát azon belül az intézmények átláthatósága, elszámoltathatósága milyen. Tehát például ezek, de hát nyilván föl tudom sorolni az összes tizet, de nem biztos, hogy ennek...
Világos. Tehát alapvetően itt, amit hallottam, azok német alapítványok, brit gazdasági sajtó közeli think tank.
Hát ezek think tankek, nemzetközi szervezetek, így lehet mondani igazából. Tehát ezek az indexek egyébként, az fontos, tehát hogy ezek az indexek önálló életet élnek amúgy is.
Persze.
Tehát a korrupcióérzékelési indextől függetlenül.
Világos. Ki dönti el, hogy melyik indexek kerüljenek bele ebbe a 13-ba?
Hát ezt a Transparency International berlini titkárságán döntik el, és az ottani kutatócsapat, de nagyon nagy változás ebben nem szokott lenni, tehát hogy ez hosszú évek óta így van. Tehát ezek az indexek vannak benne. Tehát nem arról van szó, hogy minden évben összeül ez a kutatócsapat, és akkor ki eldönti a, nem tudom én, százas listáról melyik tizet veszi most be, hanem arról van szó, hogy ez történelmileg így alakult, hogy ezek vannak benne, és azóta is ezeket használják, most már nem tudom, 26 éve. Azt lehet tudom képzelni, nem tudom, ilyen szempontból ezt nem tudom megmondani, hogy most lehet, hogy 26 év alatt egy-kettő kikerült, és egy-kettő bekerült, de alapvetően mégiscsak arról van szó, hogy ezek a jól ismert nemzetközi szervezeteknek a jól ismert felmérései képezik ennek az indexnek a hátterét. Tehát amikor azt mondjuk, hogy szakértők és üzletemberek érzékelése alapján készül az index, akkor ezzel azt értjük, hogy ezek az intézetek szakértőket és üzletembereket kérdeznek meg, hogy összeálljanak azok a felmérések vagy indexek, amiket ők ebben a témában folytatnak.
Világos. Na most, ugye ezt jól tudjuk, hogy a korrupció az sokfajta, tehát az alatt a széles esernyő fogalom alatt, hogy korrupció rendkívül sok mindent érthetünk, és ugye az egyik felbontása a korrupciónak, amit gyakran használnak, az az elitek korrupciója versus nem elitek korrupciója. A másik ilyen lehetséges felbontás, ez a lopás versus tranzakciós típusú korrupció, és akkor ebből szoktak is egy ilyen mátrixot összeállítani, hogy az egyik oldalon ott van ugye elit, nem elit, a másik oldalon, a másik tengelyen a lopás versus tranzakció. Most ezek közül, ha ebbe esetleg be lehet valahogy rakni, akkor ezek közül mit mér a Transparency végső indexe?
Hát alapvetően ugye az elit korrupcióját méri ebben a pontásban, tehát a kis korrupciót azt nem méri. Azért nem igazán méri, mert ugye itt a közszektor korrupciójáról van szó, és ugye azt szoktuk mondani, bár nyilván ugye van minden alól kivétel, de azt szoktuk mondani, hogy alapvetően a közszektor korrupcióját azt az elit követi el. Tehát elsősorban a politikusok, másodszorban meg az üzletemberek. Ugye a kettő azért elég erősen összefügg, tehát én nem gondolom azt, hogy létezik olyan ország, ahol az üzleti élet az teljesen korrupciómentes, és a politikusok meg teljesen korruptak, vagy fordítva, szóval ez életszerűtlen lenne. De mindenképpen azt lehet mondani, hogy azért a fehérgalléros korrupció, vagy úgy is szoktuk mondani, a nagy korrupció, ez ugye ez a grand corruption, az mindenképpen egyfajta szervezettséget feltételez, és azt feltételezi, hogy valamilyen módon az elit van ebben benne, legyen az a politikai és vagy a gazdasági elit. Tehát ebben az értelemben azt, hogy most... Kis Géza állampolgár fizetett kenőpénzt a rendőrnek, ez az index nem igazán méri. Tehát alapvetően itt a közszektor korrupciójáról van szó, és hogyha a közszektor korrupcióját egyfajta szervezett korrupciónak gondoljuk, akkor azt gondolom, hogy ez az elit, a te pontásodban, vagy ebben a pontásban, amit mondtál, ez az elit korrupcióját tudja mérni. Egy másik oldalról viszont azt mondanám, hogy egy kicsit ebben minden benne van, mert hogy ugye ezért érzékelés. Tehát amikor megkérdezik az embert arról, legyen az mondjuk egy szakértő vagy egy üzletember, hogy mekkora a korrupció valamelyik felmérésben, vagy hogyan áll ellen valamelyik intézmény a korrupciónak, hogy egy konkrétabb kérdést mondjunk, akkor nyilván az ő fejébe összeáll valahogy a kép, és azt szerint fog válaszolni. Most simán lehet, hogy abban a képben, ugye nem látunk a fejekben, tehát simán lehet, hogy abban a képben benne van akár a kis korrupció is, de azt gondolom, hogy miután miután sokszor a kérdésekben explicite meg van fogalmazva, hogy ugye itt a közszektor és a szervezett korrupcióról beszélünk, ezért azt gondolom, hogy azért az vélelmezhető, hogy a kis korrupció ebben vagy nem, vagy egészen minimális szinten.
Világos. Tehát akkor ez a nagy korrupciót méri, elitek, közszféra, stb.
Igen.
Az egyik kérdés szokott lenni, vagy az egyik kritika, vagy kritikai kérdés, hogy mi alapján válogatják össze ezeket az üzletembereket, és hányan vannak, de ugye ezt a kérdést most nehezen tudom föltenni, mert ugye ez arra vonatkozott volna, hogyha az lenne a valóság, ami a percepció a Transparency Indexével kapcsolatosan, hogy ez egy index, és ti csináljátok. Tehát akkor ugye érdekes lenne az a kérdés, hogy mi alapján válogatjátok össze az üzletembereket, és hányat. De hogyha ez 13 különböző index, akkor itt most nagyon nehezen fogunk végigmenni azon, hogy nem nagyon fogunk tudni végigmenni azon, hogy ezek hogyan válogatják meg ezeket. De akkor egy másik kérdést teszek fel ehelyett. Nem lehet-e az, és ez is gyakran elhangzik, amit tulajdonképpen pedzegettél is az előbbi válaszoddal, hogy itt tulajdonképpen visszhangozzák ezek az üzletemberek az amúgy is elterjedt korrupciós nézeteket. Ugye nekem az jutott eszembe erről, amikor ezzel a kritikával először szembesültem, hogy ezek, hogy 2007-8 környékén, amikor ugye Görögország bedőlni kezdett, akkor ugye megnéztem a korrupciós indexeket, és hát a Transparency Indexében az időtájt Görögország egyáltalán nem állt rosszul. Tehát nagyjából Lengyelországgal volt egy szinten korrupciós percepcióban, ami hát akkoriban egy kifejezetten előkelő helynek számított. Ugye Lengyelország az azóta is egy sikeres országnak számít, és akkor meg különösen sikeres volt, ugye ez Donald Tusk időszaka, az egyetlen európai ország, amelyik válság nélkül átvész, vagy negatív GDP adat nélkül átvészelte ezt a válság időszakot, tehát kifejezetten jó helyen volt Görögország. Aztán utólag, amikor kiderült, hogy nagy bajban vannak, akkor viszont hirtelen előkerült, hogy korrupt ország Görögország. Na most ugye Görögországban mindenki mindig tudta, hogy rendkívül korrupt ország, tehát hogy a görög átlagemberben nem nagyon volt azzal kapcsolatban soha illúzió, hogy ez ne lenne egy korrupt ország, mégis valahogy a percepciós index, akkor nagyon jól mentek a dolgok Görögországban, és minthogyha a görög üzleti elit ezt visszhangozta volna, majd amikor megkezdtek nagyon rosszul menni a dolgok, akkor meg hirtelen azt kezdték el visszhangozni, hogy hú, itt kiderült, hogy nagy turpisságok vannak. Tehát nem lehet-e, hogy ez az index tulajdonképpen egy szentimentet visszhangoz, és ebben az értelemben kevésbé objektív?
De lehet, csak ugye azt kell megnézni, hogy mik az alternatívái ennek az indexnek. Majd mindjárt belemegyek ebbe a szubjektív-objektív kérdésbe is, de egy kicsit, hogyha hátrébb lépünk, akkor nézzük meg azt, hogy mérhető-e egyáltalán a korrupció. És ugye ezt én mindig föl szoktam tenni, tanítok korrupciós tárgyakat az egyetemen, mindig föl szoktam tenni a hallgatóknak, meg egyébként, amikor TI ügyvezetőként tartok előadást másoknak, akkor is föl szoktam általában tenni ezt a kérdést, és általában mindig ilyen, hát nagyjából fele-fele arányban szoktam mondani a közönség azt, hogy mérhető, másik fele meg azt, hogy nem mérhető. És én azt gondolom, hogy kicsit mind a kettőnek igaza van, mindig ezt a dodonai választ szoktam utána adni, mind a kettőnek igaza van, mert hogy úgy nem mérhető valóban, ahogy mondjuk a GDP-t megmérjük, bár ugye, mint tudjuk, a GDP-vel kapcsolatban is azért számos aggály merül fel, vagy ahogy az inflációt megmérjük, de mint tudjuk, azzal kapcsolatban is számos aggály, de így nem mérhető. Tehát ennél kevésbé exaktul mérhető, de annál mondjuk jobban mérhető, mint amennyire mondjuk az ideológiákat nem tudjuk mérni. Ugye az ideó az egy teljesen diffúz dolog mérhetőség szempontjából, tehát azt nem tudjuk megmérni. Tehát valahol a kettő között van. Ugye angolul ezt úgy mondjuk, hogy proxikat alkalmazunk, tehát közelítő értékeket alkalmazunk. Tehát én azt gondolom, és ezt szoktam általában hangoztatni, és most is ezt mondom, hogy nyilván nem tökéletes, teljesen nagyon messze van a tökéletestől a korrupcióérzékelési index, csak hogy nem találtak ki helyette jobbat. Szóval, tehát egy kicsit olyan ez, mint a, jó, mindegy, most nem megyek vissza a GDP-re, mert kicsit a GDP-re is lehetne ezt mondani, de a GDP az ugye egy exaktabb mérőeszköz, hogyha a nagy képet akarjuk megragadni, és nem arról akarunk mondjuk egy esettanulmányt írni, hogy mondjuk az uniós pénzek hogyan túlárazottak Magyarországon, mert erről ezt meg lehet ragadni, és ott az is becslés lesz egyébként, mi ezt megcsináltuk a TI részéről, az is becslés lesz, de ott meg lehet ragadni egy konkrét számban, hogy mondjuk mekkora a túlárazásnak a mértéke. De hogyha nagy képet akarjuk felmérni, akkor muszáj valami átfogó indikátort alkalmazni. Most átfogó indikátorban nem csak ez az egy van egyébként, hanem létezik mondjuk a Világbanknak a korrupciós kontrollindex, hogy a Világbank 6 kormányzás indikátort alkalmaz, abból az egyik a korrupciós kontrollindex, és a Világbank korrupciós kontrollindexen nagyon hasonló módszertan alapján készült, tehát ugyanúgy üzletembereket és szakértőket kérdez meg.
De talán... nem ez az egyik, amit ti is használtok? Mintha említetted volna, hogy ez az egyik, ami belekerül a ti adatotokba is.
Igen, azt hiszem nem pont a korrupciós kontroll, hanem egy másik világbankos mutató, de a dolog lényege az, hogy aztán utána a kettő nagyon korrelál egymással. Vagy mondjuk van egy, ugye mindig vannak ilyen nekibuzdulások, hogy hát a CPI, tehát a korrupciós érzékelő index nem annyira jó, hát akkor csináljunk egy újat. És például az általam egyébként rendkívül nagyra tartott és nagyon tisztelt Mungiu Pipidi, aki ugye egy román korrupció kutató, és tényleg nagyon nagy nevű. Az ő vezetésével az ERKASZ nevű kutatóintézet kifejlesztett egy Index of Public Integrity mutatót. Most azt kell látni, hogy ott is ugyanolyan proxikat dolgozik. Tehát ott mondjuk az egyik, a korrupció közelítésnek az egyik módja az, hogy az internettel való ellátottságot méri. Tehát ugyanolyan háttérváltozókkal dolgozik, amiknek csak közvetve van köze a korrupcióhoz. Magyarul azt akarom mondani, hogy nyilván lehet szidni a TI korrupciós percepciós indexét, csak hogyha azt szidjük, akkor az összes többit is szidni kell, tehát akkor le kell mondani arról az igényről, hogy a nagy képet megragadjuk. Ha lemondunk erről az igényről, azt lehet, nyilván, de akkor csak ugye, mit tudom, esettanulmányokba gondolkodhatunk, vagy mondjuk közbeszerzési, kockázati indexeket tudunk képezni, de ott meg ugye két, azok is csak proxik lesznek, ott is csak közelítérte. Tehát az, hogy egy eljárásban nincs verseny a közbeszerzésben, ez ugyanúgy egy korrupciós kockázat, mint hogyha más módon, mit tudom én, nincs az embereknek internetjük, hogy most a másik index egy másik almutatóját mondjam. Tehát tulajdonképpen ezen nem tud túllépni egyelőre a korrupciókutatás, és valószínűleg soha nem is fog tudni túllépni, egész egyszerűen mármint azon, hogy közelítő értékeket lehet csak alkalmazni a korrupció átfogó mérésére. Mert hogy a korrupciónak egy része ugye mindig, valószínűleg inkább a nagyobb része, rejtve marad. Tehát ezért kénytelenek vagyunk kockázatokat és érzékeléseket mérni. Az ízlés kérdése, hogy valaki a kockázatokat szereti jobban mérni, vagy az érzékeléseket, de mind a kettő alapvetően proxy, alapvetően közelítő értéket. És talán még egy gondolat az érzékelésekhez. Tehát ugye nyilván lehet azt mondani, hogy ez nem az objektív valóság, hanem ez szubjektív. Persze, de ilyen alapon akkor mondjuk a közvéleménykutatásoknak sincs értelme, hiszen az sem az objektív valóság, hanem az is szubjektív véleményeknek egyfajta összessége. És mint ahogy nem tudjuk egész pontosan, hogy amikor valaki X pártot választ, az egész pontosan miért választja. Azért választja, mert azt gondolja, hogy jó kormánypárt lenne belőle, szimpatikus neki a vezetője, vagy egyszerűen azt gondolja, hogy még mindig az a legjobb az összes többi közül.
Vagy ilyen a közhangulat, tehát arra is
hatással. Vagy ilyen a közhangulat pontosan, vagy ilyen a közhangulat, hogy van egy kormányváltó közhangulat, vagy éppen egy kormánymarasztaló közhangulat. Tehát, hogy ezek a hangulati elemek, ezek tulajdonképpen minden kérdőíves felmérésre ráhúzhatók, és minden kérdőíves felmérésben benne vannak, és hát így a korrupcióérzékelés.
De nálatok nem csak kérdőíves felmérések vannak, tehát hogy azt hangsúlyozzuk, hogy az üzletemberek vélekedése az csak az egyik elem, de hogy ebben vannak hard mutatók is, ha jól értem, tehát ebben a 13 fajta felmérésben, amit összegeztek, ez nem mind survey jellegű, hanem ebben vannak becslések is, hard?
Hát vannak olyan típusú hármutatók vannak, ugye ez megint fontos, hogy ugye a hármutató az nem a korrupcióra vonatkozik, hanem a korrupciós kockázatra vonatkozik. Tehát olyan típusú hármutatók vannak, hogy mit tudom én, hány bírósági eljárás indult, vagy hasonló. De ugye attól, hogy sok bírósági eljárás indult, ez lehet az is, hogy üldözik a korrupciót, meg lehet az is, hogy kevés. Tehát, hogy szóval, hogy ez is
olyan van benne, hogy olyan van benne, hogy mondjuk hány versenytárs van egy tenderen?
Persze, persze,
ezek megjelennek azért.
Ezek mind becsatornázódnak, ebbe, de még egyszer hangsúlyozom, ugye egy időben nagyon nagy keletje volt a közbeszerzési, talán még most is van, ugye a közbeszerzési külön korrupcióval kapcsolatos különféle indexeknek, ott is az a probléma, hogy azt se tudja egész pontosan megmérni azt, hogy akkor most mekkora a közbeszerzési korrupció, hanem ugye valószínűségeket mér az is. Azt a valószínűséget méri, hogyha nincs verseny az adott eljárásban, akkor bizony, hát valószínűleg nagyobb valószínűsége korrupt az az eljárás, mint hogyha lett volna verseny abban az eljárásban. Ennyit tud mondani, ennél többet nem tud mondani az sem.
Világos. Hogyan lehet összehasonlítani ezeket a mutatókat? Tehát mondjuk egy országot időben lehet összehasonlítani, illetve egy adott évben össze lehet hasonlítani különböző országokat egymással?
Igen, tehát mind a kettőre van mód, de ugye most már a korrupciókutatás az elég nagy pályát befutott az elmúlt időszakban. Azt is mondhatom, hogy a korrupciókutatás az jobban fejlődött, mint a korrupció elleni fellépésnek a hatékonysága, mondjuk így. Tehát tényleg sokat, maga a kutatás az nagyon sokat fejlődött, és ennek a fejlődésnek az egyik következménye, vagy következtetése az, hogy például a CPI-t, ezt a korrupcióérzékelési indexet, ezt hosszabb időtávon érdemes nézni. Tehát, hogyha egyik évről a másikra nézem, akkor azért félrevezető dolgokat kaphatunk. Az például nekem ez személyesen is megerősítette Daniel Kaufmann, aki ugye az egyik kidolgozója volt, hanem a kidolgozója a Világbank kormányzás indikátorainak, hogy ezek a proxik, ezek akkor jók, hogyha hosszú időtávot nézünk. Tehát mondjuk egy évtizedes távlatban, hogyha nézzük a magyar korrupciónak az alakulását, akkor arról mond egyfajta trendet. Attól én mindenkit óvnék, hogy ezt nagyon abszolutizálja. Ugye ezt én személy szerint soha nem mondtam, hogy pontosan azért, mert most 44 pont a magyar korrupciós index, vagy 43, ebből most óriási következtetéseket vonjunk le. A trendekből, a hosszú távú trendekből lehet következtetéseket levonni, és hát ugye, ha a régiót nézem, akkor elég egyértelműek azok, mondjuk Magyarországra vonatkozóan elég egyértelműen negatív a trend, mondjuk az elmúlt 10, de mert nem csak a 10, inkább a 15 évben, tehát eléggé egyértelműen lefele megy, és nem csak a korrupcióérzékelés indexben, hanem mondjuk a világban korrupciós kontroll mutatóját illetően is. Tehát, és mondjuk ott van mondjuk Észtország, ahol meg kifejezetten fölfele ívelő trendről beszélünk. Tehát mondjuk azt gondolom, hogy ez legalábbis, hogyha magát a trendet nézzük, nem feltétlenül az abszolút számot, de ha magát a trendet nézzük, akkor ez két végpont, Magyarország és Észtország. És egyébként az sem teljesen véletlen, hogyha már ezt a két országot említjük, az sem teljesen véletlen, hogy az üzletemberek, hogyha meg a szakértők, hogyha jól megy egy országnak, meg jól megy a gazdaságnak, akkor ugye a korrupciót is hajlamosak jobbnak értékelni. Tehát eleve van egy ilyen összefüggés ugye a gazdasági teljesítmény és a korrupció között, és nyilván szeretnénk azt gondolni, és sok esetben ez így is van, hogy a korrupció elleni küzdelem az előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét, és a gazdaság hát növekedéséhez, fenntartható és befogadó növekedéséhez vezet, de azért ez fordítva is igaz lehet, tehát nyilván egy olyan országban, amelyik gazdag, ott egyszerűen könnyebb küzdeni a korrupció ellen. Tehát ezért ez a másik, amitől óva intenék mindenkit, hogy itt nagyon egyértelmű kauzalitást állapítson meg, szóval inkább amikor a korrupció érzékelést és a gazdasági teljesítményt vetjük egybe, akkor inkább korrelációról, egymással hatásokról beszélünk.
Világos. Na, az egy külön beszélgetés lesz, hogy mi a hatása a korrupciónak a gazdasági fejlődésre, és ezt ugye tervezzük már egy ideje, hogy erről úgyis részletesebben kicsit elgondolkodunk. Most maradjunk annál a témánál, hogy hogyan mérjük a korrupciót. Igen. És ugye azt említetted, hogy a gazdagabb országokban könnyebb. Akkor én ebben most belekapaszkodnék, és akkor beszéljünk egy kicsit a gazdagabb országokról. Mert a másik ilyen kritika a korrupciós percepciós indexsel szemben az az szokott lenni, hogy hát itt elég előkelő helyen szerepelnek olyan országok, mint mondjuk Szingapur, vagy az Egyesült Királyság, vagy Hollandia, Írország, amelyek alapvetően hát lehet, hogy belülről abban az értelemben, ahogy a kelet-európai országokat korruptnak szoktuk nevezni, nem annyira korruptak, tehát mondjuk kevésbé lehet megvesztegetni a közbeszerzéseket, vagy kevésbé lesz foglyulejtett állam a szó hagyományos értelmében, de hát ezekről mindenki tudja, hogy ezek masszív offshore államok. Tehát ugye olyan nemzetközi civil szervezetek, mint a Tax Justice Network pontosan kimutatták, hogy hát mondjuk miközben Szingapur valószínűleg befelé tényleg az egyik legkevésbé korrupt ország, ez eléggé elfogadott, de hát gyakorlatilag egy offshore joghatóságként működik, és hát a világ legnagyobb ilyen központjai, ezek Svájc, Luxemburg, a londoni City, de hát számos mást is említhetnénk, a legtöbb ilyen konstrukció az Hollandián keresztül, Írországon keresztül megy, és tele van a sajtó ezekkel a csalásokkal, tehát hogy a Google hogyan megy ki a Bahamákra, Írországon keresztül, stb. Ezek felderített, bizonyított ügyek. Most fölmerül az emberben a kérdés, és én azt gondolom, hogy joggal, hogy nem korrupció-e ez? Tehát amikor egy fejlett ország ahhoz segíti hozzá a multinacionális cégeket, hogy máshonnan elszívják az adó alapot, mert tulajdonképpen ez történik, tehát hogy transferárazással elszívják más országoktól az adóalapot, és fölajánl számukra gyakorlatilag egy csalási lehetőséget, akkor ez nem korrupció-e, és nem kellene ezeknek az országoknak sokkal rosszabb helyen szerepelni ezeken a listákon.
Jó, hát akkor nézzük sorba. Tehát nézzük meg azt, hogy hány, vagy mely országok szerepelnek a TI legfrissebb rangsorának az élmezőnyébe. Ugye Dánia, Új-Zéland vezeti a mezőnyt, szorosan követi Finnország, Svájc és Svédország, utána jön Szingapur, és utána Norvégia. Tehát ezek a leg...
Ebből már én Szingapur és Svájc mellé vörös zászlót rakni.
Oké, tehát ugye itt jön be az, hogy nagyon sok, tehát amikor azt mondjuk, hogy korrupció, akkor ugye nagyon sok, tehát bonyolult társadalmi jelenségről van szó, és nagyon sok minden jelenik meg a fejünkben. Tehát én azt gondolom, hogy itt ennek az egész, azt tudom elmondani, ami az egész felmérésnek a, hogy is mondjam, filozófiája vagy megközelítése. Az egész felmérésnek a filozófiája és a megközelítése az alapvetően arról szól, hogy az intézményrendszer hogyan működik. Tehát az intézményrendszer az mennyiben képes az ott élő polgároknak a jólétét szavatolni, az átláthatóság, elszámoltathatóság, korrupciómentességen keresztül. Tehát ez hatja át az egésznek a filozófiáját, hogy pártatlanul működnek az állami intézmények, a végrehajtó hatalom az átlátható-e, elszámoltható-e, a közpénzköltések nyilvánosak-e, és ezek szerint, a kritériumok szerint azt gondolom, hogy ezek az országok valóban jól teljesítenek. Ugye, te nem említetted, de még amit szoktak említeni ilyen kvázi látványos ellenpéldának, ez a Danske Bank esete, ugye egy óriási bankbotrány volt Dániában, hát minden idők, talán Európában minden idők legnagyobb bankbotránya, és akkor föl szokták tenni okos hallgatók is azt a kérdést, hogy hát hogy van az, hogy Dánia ugye az első helyen áll, és mégis a Danske Bank botrány az hát azért biztos, hogy erősen megrázhatta Dániát. És erre a válasz ugye az, hogy és azt gondolom, hogyha mondjuk a magyar esettel összevetjük, akkor elég jól látszódhat a különbség, hogy bármilyen nagy botrány is volt ez a Danske Bank ügy, ettől még a dán intézményrendszer azért elég jól működött. Tehát átláthatóan, elszámoltathatóan működött, a közpénzköltések nyilvánosak voltak, a igazságszolgáltatás tette a dolgát, stb. Szóval, tehát úgy is lehet mondani, mi szoktuk ezt a formulát használni, ugye, hogy része a rendszernek a korrupció, vagy mellékterméke, vagy diszfunkciója a rendszernek. Ugye ott a Danske Bank bármilyen nagy botrány is volt, de mégiscsak valamilyen szintig a diszfunkciója volt a rendszernek. Nálunk sajnos a korrupciónak számos olyan eleme van, ami a rendszer részévé teszi ezeket a korrupt gyakorlatokat. Az offshore-ozásra, mert nem akarom megkerülni a kérdést, az offshore-ozásra, vagy az offshore problémára ez a felmérés, én azt gondolom, hogy nem ad választ egész egyszerűen. Tehát egyszerűen nem ad választ. Nem, tehát azt mondanám, hogy látókörön kívül esik. Ennek a felmérésnek a látókörén kívül esik. Én magam sem vagyok egyébként offshore szakértő, tehát nagyon-nagyon nem tudok ebbe szakmailag belemenni, de ami a felmérést illeti, vagy a korrupció mérést illeti, azt gondolom, hogy ennek a felmérésnek a látókörén kívül esik. Ettől még, és a felvetés az jogos, tehát ettől még szerintem lehetne, sőt, akár kellene is az offshore problémával foglalkozni.
Akkor pár dologra reagálnék, jó? Hát amennyire én emlékszem a Danske Bankra, most meg kéne nézni még egyszer, hogy jól emlékszem-e, de Dáni esetében tényleg az volt, hogy ez tulajdonképpen egy diszfunkció volt, tehát a dán pénzügyi felügyelet, amennyire én emlékszem, nem tudta, hogy a Danske Bank ezt csinálja, és abban a pillanatban, hogy megtudták, elkezdtek vizsgálódni. Viszont a Baltikum tudta. Tehát én úgy emlékszem, hogy azt olvastam, hogy pont az általad előbb pozitív példaként említett balti államokban viszont tudtak róla, maga az állam is tudott róla, hogy ez a pénzmosás folyik. De ezt nézzük majd meg. Tehát
ezt nem tudom, hogy az állam tudott-e róla, abban igazad van, hogy egy észt érdekeltségről volt itt szó. Tehát a legsúlyosabban azt hiszem az egész botrány, a Danske Banknak egy észt érdekeltségét érintette, ha jól emlékszem.
Van, és én úgy emlékszem, hogy tulajdonképpen szemet hunytak e felett az észt hatóságok.
Ezt nem tudom.
Ezt nézzük meg, tehát ezt ne jelentsük ki itt a beszélgetésben, hanem ezt majd részletesen nézzük meg. Viszont az offshore, ugye ez nem teljesen ilyen. Tehát abban én egyetértek, hogy ugye a kérdés az, hogy megkárosítja-e az adott ország közvagyonát, ha tetszik, a rendszerszerűen folytatott korrupció. És ebből a szempontból az, hogy egy Danske Bank egyszer csinál egy ilyet, vagy akár többször csinál egy ilyet, az még nem rendszerszerű, hanem az inkább az anomália. Ebben egyetértek. Még egyébként azt gondolom, hogy a Siemens esetében is így van, bár a Siemens végig korrupált Európát, vagy a Deutsche Bank, tehát ezek azért elég csúnya dolgokat csináltak világszerte, de még mindig hajlamos vagyok azt mondani, hogy ezek nem rendszerszerű korrupciók, hanem ezek ilyen hát sorozatban elkövetett, de anomáliák. De azt gondolom, hogy az offshore nem ilyen. Tehát ugye, amikor Nagy-Británia vonz oda pénzeket a Citibe, akkor másokat károsít meg, nyilvánvalóan a brit közpénzeket nem, a brit embereket nem. Na de mi van akkor, hogyha ugye, és erre is van példa, tehát például az Amazonnal kapcsolatban, ugye konkrétan volt egy kérdés a brit felsőházban, egy felsőházi képviselőnő megkérdezte az Amazont, hogy hogy lehet az, hogy én egy brit weboldalon megveszek egy könyvet, azt nekem egy brit raktárból brit munkások leszállítják a címemre, és a fizetésem pedig egy luxemburgi Amazon céghez megy. Ez hogy lehet? Vagy föltették, ugye ugyanezek voltak a Vodafone-nal kapcsolatos, vagy a Starbucks-szal kapcsolatos kérdések Nagy-Britániában, hogy hát itt hosszú évek óta veszteségesnek mutatja magát a Starbucks, ti meg itt nyitjátok az újabb és újabb és újabb Starbucks kávézókat. Milyen üzleti modell lesz, kérdezték a brit képviselők, ami alapján ez működik. Tehát, hogyha máshova van kihelyezve az adóalap, akkor viszont ugye a brit adófizetőt a brit adóhatóságot, a brit költségvetést károsítja. Tehát én értem, hogy ez a modell működhet valakinek az előnyére is, de hogyha ezt csináljuk, akkor ez a hátrányára is fog működni, mert akkor mások is fogják csinálni. Magyarul én azt gondolom, hogy ez viszont rendszerszerű. Tehát az offshore joghatóságát tétele bizonyos országoknak, ez kifejezetten rendszerszerű, és például ez eléggé indokolt lenne, hogy benne legyen ebbe a 13 felmérésbe, amivel dolgoztok, sőt, korábban a Transparency foglalkozott is ilyennel, egy 10 évvel ezelőtt még bőven kutatta a Transparency a multinacionális cégeknek az ilyen típusú tevékenységét. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon hiányzik ebből a korrupciós mutatóból.
Nem nagyon tudok más mondani, csak azt, amit már mondtam, hogy én azt gondolom, hogy a megközelítése az egy kicsit más, mint amit te mondasz. Tehát valószínűleg, amit te mondasz, azt egy különálló offshore kutatás keretében kellene megkutatni. Itt azért alapvetően mégiscsak ahogy már említettem, az intézményrendszernek az átláthatóságáról, elszámoltathatóságáról van szó, arról, hogy mennyire tudja az intézményrendszer elhárítani a korrupciót. Tehát látókörön kívül van ez a probléma, amit te mondasz. De ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincs ilyen probléma, vagy nem lehet ilyen probléma, mert nyilvánvalóan lehet, de én azt gondolom, az elmúlt 26 évben, és ez nem csak most van, hanem 10 évvel ezelőtt ugyanígy volt, tehát az elmúlt 26 évben ez az index ezt a problémát nem igazán tudta feltárni, mert hogy nem is volt ilyen ambíció, hogy ez fel. Az, hogy amire te hivatkozol, egyébként nem 10 éve, hanem csak 6 vagy 7, de mindegy, szóval amikor volt ez volt egy külön TI felmérés erről, az egy különálló kutatás volt. Tehát ugye ez nagyon fontos, ezt az elején is mondtam, és talán most akkor mód van rá, hogy még egyszer elmondjam, hogy nagyon sok felmérést csinál a TI, a globális TI is, meg egyébként a lokális tagozatok is. Tehát én nagyon azt gondolom, hogy az nem fair, hogyha azt gondoljuk, hogy a TI-nak csak ez egy terméke van, és mindent erre, minden panaszunkat a korrupcióval kapcsolatban ez az egy terméken kérjünk számot. Tehát ez nem stimmel. Szerintem a te felvetésedből, vagy akár kritikádból annyi mindenképpen megfontolható és megfogadható is akár, hogy érdemes lenne az offshore problémával foglalkozni behatóbban és rendszeresen. Tehát ezt én teljes mértékben aláírom. Azt gondolom egyébként, hogy ezzel leginkább a globális TI-nak kellene foglalkoznia, mert ugye a lokális tagozatok azért ebben kevesebbet tudnak tenni.
Világos. Közben eszembe jutott egy másik példa, nem akarom ezt a végletekig ezt a lovat lovagolni, csak ugye eddig úgy olyan példákat hoztam, ahol más országokat károsítunk meg, de közben beugrott az a példa, hogy például a konzervatív pártnak az elnöke, az egy olyas valaki volt, egy nagy donorja a konzervatív pártnak Nagy-Britániában, aki egyébként Belize-ben volt adópolgár, ami hát egy nyomorgó ország hatalmas gyerekszegénységgel, csak közben egy offshore paradicsom, és hát elkerülte Nagy-Britániában az adót, és ebből óriási cikkek sorozata volt Nagy-Britániában, hogy lehet egy politikai pártnak, ráadásul egy kormányzó politikai pártnak az elnöke olyas valaki, aki nem hajlandó adót fizetni Nagy-Britániában. Tehát, hogy ez bizony azt gondolom, hogy bizonyíthatóan megkárosítja a kasszát. De azzal, hogy azt mondtad, hogy tulajdonképpen ezzel, ennek részének kéne lenni valószínűleg, azért azt gondolom, hogy ezen nem nagyon érdemes tovább lovagolni, inkább akkor azt kérdezném még meg, ami szintén egy ilyen vád szokott lenni veletek szemben, hogy kik a szponzoraitok, mert hogy ugye azt a képet, hogy tehát ugye azból, hogy például nincs benne az offshore, ebből az jön ki, hogy ezek az országok jobb helyezést érnek el, mint aminek valószínűleg el kellene érniük. Viszont nem kis részben ugyanezek az országok a TI-nak a szponzorai is, illetve cégek ezekből az országokból, meg konkrétan kormányzatok. És ugye azt is szokták veletek szemben kritikaként megfogalmazni, hogy ez így elég rosszul néz ki, hogy van egy nemzetközi szervezet, amelyet olyan országok szponzorálnak, amelyeknek az ilyen típusú káros tevékenységét nem kritizálja a TI. Erre mi a válasz?
Hát igen, szóval itt is rengeteg, mondjuk így, hogy tévhit kering, bár talán ez már több, mint tévhit, mert ugye azt hiszem a Mandinerben volt egy cikk is erről, amelyik hát elég furcsaságokat állított, az volt a cím, hogy korrupt cégek pénzelik a Magyarországot legkorruptabbnak ítélő szervezetet. És hát szóval ez, hogy is mondjam, még összeesküvés elméletnek is gyenge, azt gondolom. Tehát én direkt megnéztem most, egyébként mindenki számára ajánlom, akit ez a téma érdekel. Nagyon egyszerű, Google-ba be kell ütni, hogy Annual Report és Transparency International, és kijön a Transparency International titkárságnak, tehát a globális szervezetnek az éves jelentése, és abból az derül ki, hogy 67 ezer eurót kapott összesen a Transparency International globális szervezete a céges támogatóktól. Ez konkrétan 184-szer kisebb, mint amit az állami ügynökségektől, magyarul az államok, bizonyos államoktól kapott a TI. 64-szer kisebb, mint amennyit a multinacionális vagy multilaterális szervezetektől, tehát itt nemzetközi szervezetekre kell gondolni, és 50-szer kisebb, mint a különféle alapítványok. Egyébként ugye itt leginkább az OSI-t szokták ugye jobb oldalon, tehát a alapított nyíltársadalmi intézetet szokták a jobb oldalon, ugye, vagy hát a Fidesz oldalon mondjuk így említeni. Hát az is őszintén szóval elenyésző támogatás a teljeshez képest. Na most, ez az egyik része a dolognak. Tehát az, hogy itt cégek támogatnák a TI-t, ez, hogy valakik ezt honnan szedték, ezt egyszerűen nem, ezt föl nem fogom. Tehát itt annyira minimális összegről van szó a globális TI tekintetében is, meg egyébként a mi esetünkben is, mert ugye minden egyes tagozatnak a finanszírozása az ráadásul teljesen más pályán megy. Ugye ezt azok, akik centralizált struktúrákhoz szoktak, azoknak nehéz megérteni, hogy a Transparency International nagyon decentralizált szervezet. Tehát itt minden egyes tagozat a saját lábára kell, hogy álljon, és saját magának kell megteremteni a finanszírozását. Így nekünk is, és sajnos, azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos minimális a céges támogatónk, minimális. Tehát a teljes bevételünknek 5%-át nem teszik.
Már hogy Magyarországon, de hogy
Magyarországon. A nemzetköziben is nagyon. Hát most mondtam az imént, hogy 184-szer kevesebb a céges támogató, mint a kormányzati ügynökségek által adott támogatás. De még egyet kell itt figyelembe venni. Hogy ugye, amikor a kormányokról, még két dolgot legalább, amikor a kormánytámogatásokról beszélünk, akkor ugye itt nem arról van szó, hogy a brit kormány ad egy csomó pénzt, azt csináljátok vele, amit akartok. Tehát ugye itt nem erről van szó, ezeket a támogatásokat, ez ugyanúgy igaz egyébként a Sorosra is, vagy a Nyílt Társadalom Intézetre, meg bármelyik más donorra, kivéve a korporát donorokat, ott sokszor vannak ilyen bántlikázatlan pénzek, tehát ott vannak, csak az mondom, az minimális. Tehát ha mi nekünk a korporát donorokból kellene élnünk, akkor gyakorlatilag holnap húznánk le a redőnyt azonnal. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy odaadnak egy csomó pénzt, azt csinálj vele, amit akarsz, hanem ugye konkrét pályázatokat írnak ki, és pályázatokon kell elnyerni ezt a pénzt. Tehát mi ugye a legnagyobb úgymond támogatást, azt az EU-tól kapjuk, de hát ez sem úgy értendő, hogy akkor az EU adja a bevételünknek a 60%-át, aztán csináljunk fel, amit akarunk, hanem nagyon komoly és nagyon sok munka van amögött, hogy megpályázzuk ezeket a többnyire egyébként nyílt pályázatokat, tehát mindenki más is pályázhat, mondjuk van olyan, amire csak az NGO, van olyan, amikre szélesebb spektrumon lehet pályázni, és akkor azt megpályázzuk, és hogyha megnyerjük, sokszor nem nyerjük meg egyébként, ez mindig egy folyamatos küzdelem, hogy fönntartani a szervezetet, és víz felett tartani. Tehát ha megnyerjük ezeket a pályázatokat, akkor megcsináljuk azt, amire ugye szerződtünk. Tehát ez a másik, ami fontos. És a harmadik, ami nagyon fontos, az, hogy tehát aki látott már nagy szervezetet belülről, az tudja, hogy ezek a dolgok, ezek teljesen más szinten zajlanak. Tehát a kutatási csapatnak, a Transparency International-ben belül konkrétan semmi köze nincs a fundraising csapathoz. Tehát, hogy ez olyan szintig életszerűtlen azt gondolni, hogy most azért, mert a, nem tudom, a brit kormány betett nem tudom mennyi pénzt, ezért majd a brit index az nem tudom, három helyen jobb lesz, szóval, hogy ez teljesen máshogy működik. Most az jut eszembe egy analógiaként, amikor ugye sok évvel ezelőtt, most már több mint 10 évvel ezelőtt ugye vezettem a figyelőt, és a figyelőben csináltunk egy, ugye minden évben volt, hát még most is van azt hiszem, egy top 200 gálát, és ott akkor kiadtuk a legjobb cégeknek járó elismeréseket, és közben a gálának voltak szponzorai is. És ott is voltak ilyen összeesküvés elméletek, hogy biztos azért kapta az a cég, mert ő szponzorált, vagy nem tudom miért. És közben hát láttam azt, hogy nem is beszéltek egymással azok az emberek, akik az egyiket meg a másikat intézték. Tehát, hogy itt körülbelül ugyanerről van szó. Tehát az, hogy mondjuk a Mandiner honnan veszi azt, hogy itt korrupt cégek pénzelik, egyáltalán cégek pénzelik a Transparency International-et, teljes mértékben rejti. Úgyhogy ezeket tudom erre mondani a tények nevében.
Jó, köszönöm. Az időnk lassan lejár. Én őszintén szólva csak egyrészt megköszönni szeretném neked a nyíltságot, tehát utaltál rá, hogy te a figyelő főszerkesztője voltál, és amikor megbeszéltük ezt a mai beszélgetést, akkor azt mondtad, hogy még újságírókorodból hozod azt az etoszt, hogy bármit lehet kérdezni, és próbáltam is kemény kérdéseket feltenni. Tehát köszönöm egyrészt a nyíltságot ezzel kapcsolatban. Másrészt pedig nekem ez nagyjából úgy jött le, hogy hát persze lehet kritizálni ezt az indexet, és érdemes is kritizálni, hiszen úgy fejlődik ez a dolog, hogyha kritizáljuk, és el is fogadsz bizonyos dolgokat ebből, de hát egy dolog lenne rosszabb, hogyha nem lenne ez az index. Tehát, hogyha nem mérnénk, ha ebből azt a következtetést vonnánk le, hogy akkor dobjuk ezeket az indexeket ki a francba, és nem lehet mérni a korrupciót, na az sokkal rosszabb lenne. Mert azt gondolom, hogy egyrészt a közvéleménynek is szüksége van arra, hogy tájékozódjon, hogy mi történik az ő országában, meg másik országokban, másrészt meg hát nyilván a kutatóknak is azért ez egy hasznos eszköz. És ugye jeleztem, hogy majd egyszer szeretnék veled beszélgetni a korrupció és a gazdasági fejlődés összefüggéseiről is, ami azért sokkal bonyolultabb annál, mint amit általában szoktak tételezni, hogy minél kevesebb a korrupció, annál jobban fejlődik egy gazdaság, ennél lényegesen bonyolultabb összefüggések vannak, de az majd egy másik beszélgetés lesz. Viszont hogyha nem lennének ezek az indexek, akkor nem is nagyon tudnánk ezeket vizsgálni, tehát szerintem iszonyatosan hasznos a munka, amit csináltok, ti is, meg mindenki más, aki korrupciót mér, becsül. Úgyhogy köszönöm szépen, Marti József, ezt a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm, és ha szabad még esetleg egy-két gondolattal reagálni arra, amit elmondtál. Én is köszönöm a jó, meg felkészült kérdéseket. Az engem általában nem szokott zavarni, hogyha, ahogy mondtad is, hogyha kemény kérdések vannak. És azt gondolom, hogy ez az index, ez, hogy úgy mondjam, kiállta az idők próbáját. És ezt mindenféle önelégültség nélkül, vagy hogy mondjam, tiájos elégültség nélkül mondhatom. Nem is akarom én ezt magamra húzni, ezt az indexet, vagy a Transparency International Magyarország se akarja magára húzni, hiszen ezt, ahogy említettem, a Transparency International berlini központjának a kutatói állítják elő. De azért valamit tudhat ez az index, hogyha 26 éve folyamatosan van rá kereslet. Tehát valahol egyszer olvastam, hogy ez a második olyan index, amit a leggyakrabban használnak az összes mutató közül, ami ilyen típusú agregált index. Tehát valamit tudhat, és hát valóban kár lenne lemondani arról, hogy a korrupciós nagyképről valamiféle támpontot kaphassunk egy számon, egy pontszámon és egy helyezésen keresztül. És ezen belül természetesen az egyáltalán nem baj, hogyha érik kritikák az indexet, meg az is fontos egyébként, mi is ezt néha felvetjük, az is fontos, hogy az indexnek legyen egyfajta hát up-to-date legyen, és hogy korszerűsödjön az index, és haladjon a korral, és haladjon azokkal a kihívásokkal is, például, mint amikről mi is beszéltünk. Úgyhogy én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, meg a jó kérdéseket, és hát biztos, hogy folytatjuk. Nagyon szívesen beszélek majd a korrupció és a gazdasági teljesítmény valóban nem olyan egyszerű összefüggéseiről is, mert hát azt gondolom, hogy azzal kapcsolatban is azért sok tévhit kering.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Köszönöm.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/PogiPodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!